Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket az esztendő első Isten tiszteletén, melyet a 191. dicséretünk éneklésével nyissunk meg, a 191. dicséretünk egyetlen versét énekeljük fennállva, ez esztendőt áldással. Foglalva helyünket, a 283. dicséretünket keressük ki, a 283. dicséretünknek az első 4 versét énekeljük, az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told.
Oh.
Testvérek, fohászkodjunk, imádkozzunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és életünk áldása Istentől jöjjön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Igen, a te szent színed előtt állunk most is, dicsőséges mennyei édesatyánk, aki nem csak megalkottál, hanem gondot is viselsz a te teremtésed fölött. Köszönjük, hogy ennek jele a nap és a hold, az idő, és köszönjük, hogy oly sok jelét láthatjuk a mi életünkben, saját magunk is, ennek a te gondviselésednek. Köszönjük, hogy ennek részeként láthatjuk és tudhatjuk azokat az alkalmakat, időket, amelyeket különösképpen is veled a te jelenlétedben tölthetünk. És ezért szeretnénk most hálát adni, hogy itt lehetünk a te házadban, és ezért adunk hálát, hogy ide segítettél, és hogy keresel bennünket a te szavaddal és üzeneteddel. Köszönjük, hogy ha megteszed ezt ebben az esztendőben is újra és újra velünk, köszönjük neked az eddig és az ezután eljövő lehetőségeket is arra nézve, hogy itt ebben a közösségben legyünk együtt te veled és egymással. Adjad, Urunk, hogy ezt a közösséget meg tudjuk becsülni, és életünknek, és ennek a közösség életének is áldását csak tőled kérjük, várjuk és óhajtjuk. Légy közöttünk, és szenteld meg a mi összegyülekezésünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy írva található az Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának 11. fejezetében. Lukács evangéliumának 11. fejezetéből az első verstől kezdődően a 13. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek, és az így válaszolna belülről, ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, és nem adhatok neked. Mondom néktek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom néktek, kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, mikor az halat kér tőle, vagy mikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni. Kedves testvérek, minden esztendőben van egy olyan vezér, ige, vezér gondolat, ami elkísér bennünket. Bibliaolvasó kalauzunk ebben az esztendőben ennek az igeversnek az alapján az imádságot helyezi különösképpen is előtérbe és ajánlja figyelmünkbe. Ez az évnek az igéje: taníts minket imádkozni. Hát amikor az imádság témaköre szóba kerül keresztény emberek között, vagy általában vallásos emberek között, akkor gyakran gondoljuk azt, hogy na végre van egy olyan téma, amiben mégiscsak tudunk valami olyasmit csinálni, amivel Isten figyelmét ki tudjuk érdemelni. Sokszor vannak a szemünk előtt a bűneink, sokszor beszélünk arról, hogy Isten előtt nem tudunk semmi olyannal előállni, amire Isten tekintettel lehetne, amit érdemként betudhatna nekünk, de megfigyeltem, hogy amikor az imádságról esik szó, akkor azért mindenki egy kicsit megsimogatja a vállát, hogy na azért mégiscsak van valami, amit én úgy tudok előadni Isten előtt, hogy azért ő odafigyeljen végre rám. Mindaddig megvan talán ez a gondolat bennünk, amíg nem kezdjük az evangéliumokat figyelmesen olvasni. És el nem jutunk akár ide Lukács evangéliumához. És kissé megdöbbenve olvassuk azt, hogy Jézusnak a tanítványai, akik már egy ideje vele járnak, egyszer csak azt mondják Jézusnak, hogy taníts minket imádkozni. Azt olvassuk, hogy az váltja ki ezt a kérést belőlük, hogy Jézus imádkozik előttük. Jézus jó néhány imádsága, amelyet nyilvánosság előtt mondott el, le van jegyezve a Szentírásba. De bizonyan nem csak ennyit imádkozott. Így sincs leírva, hogy miért, milyen apropóból imádkozott Jézus, csak az, hogy a tanítványok tanúi voltak ennek, részesei voltak ennek az eseménynek, és amikor hallották, ahogy Jézus Krisztus imádkozik, akkor valamelyikükből föltört egy őszinte felismerés alapján, tulajdonképpen egy beismerő vallomás, mert ez a kérés egy beismerő vallomás, azt mondja, hogy taníts minket imádkozni. Amikor valaki ezt kéri Jézustól, azzal azt ismeri be, hogy én még imádkozni sem tudok jól. Én még imádkozni sem tudok helyesen. Jézus, vezessél bennünket abban, hogyan kell imádkozni. Tanítsál meg bennünket arra, te vagy a mester, te vagy a tanító, hogy hogyan kell imádkozni. Hát testvérek, azt gondolom, hogy ez elég összetörésre ad nekünk okot. Hogy átgondoljuk azt, hogy valójában mi tudunk mi úgy imádkozni, és tudunk egyet az imádságba is valami olyasmit tenni, hogy az Isten figyelmét kiérdemelje. Megtanultunk Jézustól imádkozni? Megtanultunk úgy imádkozni, hogy aztán ő tanította a tanítványokat? Vagy valójában az, amit mi imádságnak nevezünk, mégsem az. És azt kell, hogy mondjam, hogy valójában az igazság az, hogy sokszor mondjuk mi azt, hogy imádkozunk, de ezek az imádságok Isten előtt valójában mégsem imádságok. És az a boldog ember, aki ki tudja Isten előtt azt is mondani, hogy nem, én még imádkozni sem tudok helyesen. Taníts meg engem. Taníts meg engem. Minden keresztény ember szívéből, életéből föl kell, hogy szálljon ez a kérés egyszer Isten színe elé, hogy tanítsál meg engem imádkozni. Mert még ezt se tudom. Nem élek vele, mert miközben arról beszélünk, hogy Jézus imádkozott rendszeresen, a közben sok keresztjén, meg az ő tanítványai sokszor elfelejtkeztek erről, hogy imádkozni is lehetne, vagy imádkozni is kellene. Hát ezért van különös apropója annak, testvérek, hogy akár egy esztengőn keresztül foglalkozzunk az imádsággal, és beszéljünk arról, hogy az Úr tanítasson bennünket is imádkozni. Szeretnék majd minden hónapban egy-egy vasárnapi Isten tiszteleten az imádság témakörével foglalkozni. Azok az imádságokkal, amelyeket lejegyeztek, amelyeket Isten szent lelke meghagyott nekünk a Biblia történelmi idejéből. Van jó néhány ilyen imádság a Szentírásban, és mindegyikből tanulhatunk valamit. Azonban ma szeretnék néhány dolgot általánosságban a testvérek elé hozni az esztendőnek kezdetén, hogy kezdjük el magunkat gyakorolni az imádságban. Legelőször is talán ebben a taníts bennünket imádkozni az a tényfelvetés van, hogy hát valójában akkor Jézus, mi is az imádság? Mi is az imádság? Tanítsál meg bennünket, mert akkor mi valamit, vagy mindent rosszul csinálunk, kezdjük a legalapoktól, a legmélyebbről. Vessük meg az alapokat. Mi az imádság? Hát amikor Jézus imádkozott, akkor ő az Atyával beszélgetett. És az, amit mi keresztény körökben imádságnak mondunk, az nem más, mint a keresztény ember kommunikációja Istennel. Egy olyan kommunikáció, aminek az egyik végén Isten van, a másik felén meg én vagyok. A látható és a láthatatlan világ közötti különös összeköttetés. Mondhatnánk olyan, mint egy rádiócsatorna, valahol egy rádióadóban adnak valamit, sugároznak valamit, és az láthatatlanul terjed itt a föld felszínén, és mi meg az otthonunkba, meg a lakásunkba egy készülékkel ezt befogjuk. Amikor Istenről szólunk, akkor arról beszélünk, hogy ő a látható világ feletti, a látható világot is magába foglaló láthatatlan világnak az ura. És amikor ezt kimondjuk, akkor kimondjuk azt is, mivel mi ebben a látható világban élünk, hogy valójában nincs nagy lehetőségünk arra, hogy vele kapcsolatba lépjünk. Mert amit mi látunk, abban az Isten nem fér bele, az ő világa nagyobb ennél. Isten azonban készített egy csatornát, ha úgy tetszik, fenntartott egy csatornát arra, hogy a két világ között legyen összeköttetés, hogy mi mégis elérkezhessünk ő hozzá, hogy kommunikálhassunk vele. Nos, ez a csatorna, ez a fenntartott frekvencia, ha úgy tetszik, a két világ között az imádságnak a lehetősége. A látható világ felől nézve az egyetlen lehetőség, testvérek, hogy Istenhez jussunk. Az emberek sok mindent megpróbáltak, a Biblia története beszámol erről, nem sokkal az özönvíz után az emberek egy nagy tornyot kezdtek építeni, hogy hát azért valahogy eljussanak az Istenhez, hogy bemutassák. Az ember kiszáll a világűrbe, elküldi a szondáit fényévnyi távolságokra, és keressük, hogy na, hogy juthatnánk az Isten közelébe, de nincs átjárás. Az ember részéről Isten felé egyetlen egy kommunikációs csatorna létezik, ez pedig az, hogy imádkozunk. Mivel Isten hatalmasabb, mint mi és a mi világunk, neki többféle lehetősége van arra, hogy velünk valamit közöljön. Az Isten lehetőségei bőségesebbek. Erről már a zsidókhoz írt levél első fejezetének első két versében is olvashatunk, amit régen írtak meg, akkoriban még nem voltak rádió, meg egyéb dolgok, de elmondta már akkor az apostol, apostol, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Azt foglalja össze a zsidókhoz írt levél, hogy régen Isten a proféták által egyéb módokon, sokszor és sokféleképpen a láthatatlan világból kommunikált a látható világ teremtményeivel, az emberrel. Aztán azt mondja, hogy ebben az utolsó időben aztán Isten az ő kommunikációját összegezte az ő fiában, Jézus Krisztusban. És ő általa szól ehhez a világhoz. És amikor azt mondja, hogy ez utolsó időkben, akkor arra is utal az apostol, a zsidókhoz írt levélírója, hogy Isten gyakorlatilag innentől kezdve ezt a csatornát tartja fönt, hogy az ő világából a mi világunkba kommunikáljon dolgokat. Jézus Krisztus tartja fönn. Nem szól most már proféták által úgy, ahogy régen szólt. Nincsenek teofániák, ahogy ez előfordult az Ószövetségben, hanem elküldte Jézus Krisztust, és innentől kezdve Isten kommunikációja felénk, emberek felé az ő fia Jézus Krisztus által történik meg. Fontos, hogy ezt megértsük, hogy tulajdonképpen az imádság tehát kommunikáció Istennel. Úgy is mondhatjuk, ha ezt boncolgatjuk, hogy miről is kommunikálunk Istennel, hogy az imádság a szív gondolatainak a megfogalmazása, a szív gondolatainak a feltárása Isten előtt. A Biblia azt mondja, hogy minden embernek van szíve, na nem ez a szervi szív az, amiről a Biblia beszél, hanem ami lelkünkről beszél. És a lelkünk is egy érdekes dolog, ami testünkben, ami világunkban, a mi emberségünkben, hiszen sokszor még mi magunk sem látunk be igazán a lelkünk mélyére. De arra meg még kevésbé vagyunk képesek, hogy egymás lelkébe belássunk. Istenről elmondja a Biblia, hogy ő a szíveknek a vizsgálója. De azt akarja, és arra szabadít föl bennünket, hogy mi önként föltárjuk előtte, megfogalmazzuk előtte azt, ami a szívünkben van. Ez sok minden lehet Istennel szemben, ami a szívünket megtelíti, lehet tisztelet és imádat, mert hát mégiscsak Istennel beszélünk, aztán lehet bűnvallás, mert tudjuk, hogy az embert Istentől a bűn választja el, lehet hálaadás, amikor az ember megérti, hogy Isten milyen jóságos hozzá, és végül lehetnek kérések is, mert erre meg Isten szabadít föl bennünket, hogy amikor vele kommunikálunk, akkor kérjünk csak bátran. Hallották a testvérek, hogy amikor itt most a tanítványok azt kérik Jézust, hogy taníts bennünket imádkozni, akkor Jézus erről beszél nekik. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Kérjetek és adatik nektek. Az imádság tehát a szív gondolatainak a megfogalmazása emberi szavakkal, ami szívünkben van, azt föltárjuk Isten előtt. Na most, ha ez az imádság, akkor mindannyian látjuk, meg értjük is azt, hogy ebből az következik, hogy a mi ima életünk pontosan tükrözi azt, hogy mi milyen viszonyban állunk Istennel. És ha valaki azt gondolja, hogy miért beszéljünk az imádságról, hogy már mindent tudunk, akkor hadd kérjem a testvéreket, hogy csendben, a magunk csendjében gondolkozzunk el azon, hogy mi mennyit szoktunk imádkozni. Mennyit szoktunk imádkozni? Mert az ima életünk, ahogyan ezt tesszük, ahányszor ezt tesszük, pontosan megmutatja azt, hogy milyen viszonyban állunk Istennel. És hogyha az imádságaink tartalmát is megpróbáljuk fölidézni magunk előtt, hogy hogyan szoktunk imádkozni, akkor az ima életünk azt is meg fogja mutatni, hogy nekünk van-e igazi, személyes kapcsolatunk Istennel. Van-e olyan mély bizalom Isten felé a mi szívünkbe, hogy megnyitjuk előtt, hogy ő beletekintsen. Sokan imádkoznak Istenhez úgy, hogy az imádságuk nem személyes. Ilyenek vagyunk mi. Bocsásd meg, Urunk, a mi vétkeinket. Nincs benne semmi személyes. Csak úgy beszélünk Istennel. És sokan imádkoznak úgy, hogy valójában nem a szívükből imádkoznak. Ez azt jelenti, hogy nincs meg a szívükben az a bizalom, hogy megengedjék azt, hogy Isten a szívükbe tekintsen. De amikor nem hozom elő a szívemből azt, ami ott van, amikor nem így kommunikálok Istennel, az azt jelenti, hogy nincs annyi bizalmam Isten felé, hogy őt a szívem dolgaiba beleavassam. Hát gondolkozzunk el azon, hogy a mi ima életünk az Istennel való kapcsolatunkról mit üzen. Mit üzen elsősorban nekünk, hiszen én nem tudom, hogy a testvérek mennyit imádkoznak, de nem is kell ezt nekem tudni, mindannyiunknak egyen-egyenként kell önmagunkról tudni. És ha tudjuk azt, hogy mi milyen módon szoktunk imádkozni, az pontosan elárulja azt, hogy mi Istennel milyen kapcsolatban vagyunk. Mert tudjátok, úgy van ez, hogy mi sokszor hajlamosak vagyunk kicsit szépíteni az Istennel való kapcsolatunkat. Kicsit rózsaszínebbnek látjuk, mint amilyen az valójában. Mi úgy gondoljuk sokszor, hogy Istennel nagyon jóba vagyunk, de egyébként hetek telnek el úgy, hogy nem nyitjuk meg a szívünket előtte. Vagy úgy beszélgetünk vele, hogy a szívünkbe nem engedjük, hogy belelásson. Vagy csak úgy általánosságban kommunikálunk vele. Jó az, hogyha az ember őszintén mérlegre teszi azt, hogy valóban Istennel az én kapcsolatom milyen mélységű, milyen viszonyba állok én Istennel. Azt mondja el Jézus nekünk, hogy sokan, akik nem jól gondolják a maguk kapcsolatát Istennel, végül csalódni fognak. Mert az Isten azt fogja mondani nekik, hogy én nem ismerlek benneteket. Pedig ők azt gondolták, hogy minden rendben van. Na, ettől a csalódástól megóvhat bennünket az, hogyha egy kicsit elemezgetjük az ima életünket. Pontosan el fogja árulni, hogy milyen kapcsolatunk van Istennel. Hogy ez a kapcsolat személyes kapcsolat-e, hogy ez a kapcsolat bizalmi kapcsolat-e Istennel. Milyen az Istennek kedves imádság? Mi a feltétele annak, hogy Isten egy imádságot meghallgasson, hogy arra odafigyeljen? Hát részben elmondtuk, de röviden összefoglalom a testvéreknek három szóban. Az egyik ilyen előfeltétel, ami egy imádságot kedvessé tesz Isten előtt, az imádság őszinte. Az imádság őszinte. Olykor szoktam ezt tanácsolni azoknak, akik fölkeresnek és elmondják nekem, hogy hadban állnak az Istennel, hogy ne nekem mondd el Istennek. Állj oda Isten elé, és mondd el Istennek, hogy én haragba vagyok veled. Nem értem, amit tettél. Nem értem. Legyél őszinte Istennel szembe. Istennel lehet így beszélni. Sőt, Istennel így is kell beszélni. Őszintén kell vele beszélni. Nincs annak az imádságnak semmi teteje, ha én haragszom az Istenre, és elkezdem őt dicsérni. Az emberi kapcsolatainkban gyakran előfordul ez, hogy képmutatóak vagyunk, de ennek Isten és ember között nincsen helye. Az Istennek kedves dolog, hogyha mi őszintén imádkozunk, a szívünkből imádkozunk, azt imádkozunk, ami a szívünkben van. Ha azt kell imádkozunk, hogy Istenem, én most kételkedek benned, akkor mondd el, ne azt mondd Istennek, hogy én nagyon hiszek benned, akkor mondjuk el Istennek azt, kételkedek benned. Én bennem megrendült a bizalom. Majd Isten segít, majd ő válaszol. Legyen azonban az imádság nem csak őszinte, hanem tisztelettudó is. Ez a másik előfeltétel, ami fontos dolog abban a tekintetben, hogy Isten meghallgasson egy imádságot. Amikor imádkozunk, mindig idézzük magunk elé azt, hogy kivel beszélünk. Isten mégiscsak a világ teremtője és a világ fönntartója, és amikor összetesszük a kezünket és elkezdünk imádkozni, akkor mindig lebegjen ott, ami lelki szemeink előtt, hogy kicsoda Isten, akihez én beszélek. És mivel Isten azt mondja magára, hogy ő nem ember, mi embereket is tudunk tisztelni, akik úgy ítéljük, hogy nagyobbak nálunknál, mivel Isten az, hogy én nem ember vagyok, nem egy kivált kép való ember vagyok, egy miniszterelnök vagyok, vagy egy nagy tudós vagyok, Isten azt mondja, hogy én Isten vagyok. Amikor Istennel beszélünk, akkor mindig ezzel a tisztelettel tegyük meg. Még akkor is, hogyha a kétségeinket tárjuk föl előtte. Még akkor is, hogyha vádaskodunk vele szemben, az igaz imádság, ami kedves Isten előtt, mindig tisztelettudó imádság. Isten, ne keverjük soha össze a szomszéddal, akihez odamegyünk és az arcába vágjuk a kifogásainkat. Mert ez lehet, hogy őszinte, csak nem tisztelettudó. Lássuk mindig együtt ezt a dolgot. Őszinte legyek Isten előtt, de ugyanakkor egyszer, mint tisztelettudó. És a harmadik feltétele, hogy kedves legyen az imádságom Isten előtt, az az, hogy alázatos legyen. Ez azzal függ össze, hogyha Isten Isten, akkor én ember vagyok. És ez azt jelenti, hogy én Isten elé alázattal kell, hogy odajáruljak. A mai világban ez nem nagy divat, az alázat. Itt mindenki mindenkivel per tuba van, mindjárt mindenki reklamál, mindjárt mindenki biztosan állít és vádaskodik. Testvérek, amikor az ember Isten elé áll, akkor tudnia kell, hogy Isten engem ismer. És amikor összetesszük a kezünket és imádkozunk, mindig jusson eszünkbe az, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én. És adjon ez a szívünkbe alázatot. Mondhatnánk, hogy ezek a feltételek meghiúsítják, hogy imádkozzunk. Hiszen hát a Isten a világ teremtője, én meg egy kis porszem, máknyelszemnyi emberke vagyok, tele bűnnel, akkor nem kommunikálhatunk. Mondhatnánk, de nem mondhatjuk. Mert amikor azt mondták Jézusnak a tanítvány, hogy taníts minket imádkozni, akkor Jézus nem azt mondta nekik, hogy ti nem imádkozhattok, hanem tanította őket imádkozni. És tanít bennünket is. Az Isten előtt kedves imádság, az a kommunikáció, ami Isten és ember között zajlik, akkor kedves, ha ez őszinte, tisztelettudó és alázatos. Azonban arról is kell szólnom még a mai napon, hogy miért kell a hívőknek imádkozni. Gondolhatnánk, hogy Jézus és a tanítványai olyan szoros közösségben voltak, ahogy a dicséretünkben énekeljük, a 165. dicséretünkben, itt van Isten köztünk. Akkor minek imádkozni? És higgyétek el, hogy ma a legtöbbször a hívő keresztjének azok, akik ezt a kérdést, ha nem is mondják ki, de az életükben megválaszolják azzal, hogy nem imádkoznak. Nem minek imádkozunk, hát együtt élünk mi Istennel. Olvasgatjuk a Bibliát, hallgatjuk az ige hirdetéseket, minek beszéljünk mi Istennel? Hát egy közösségben vagyunk, nem? Hát egy háztartásban élünk Istennel. Aki kívül van az ajtón, az csöngessen be, mondja el Istennek, hogy mi a helyzet, beszélgessen Istennel, de hát mi már bent vagyunk. Kell nekünk egyáltalán imádkozni? És ha kell, akkor miért kell imádkozni? Fontos dolog, hogy ezt lássátok, és lássuk mindannyian, akik hívőknek tartjuk magunkat, és az ima életünk elsekélyesedett. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy az Istennel való személyes kapcsolatunk, a megtérésünk följogosít arra bennünket, hogy ne kommunikáljunk Istennel. Miért kell a hívőnek imádkozni? Azért, testvérek, mert ez az Istennel, Jézus Krisztus által helyreállított igaz kapcsolatunk ismérve. Annak az ismérve az, hogy mi imádkozunk, hogy Istennel helyreállt a mi kapcsolatunk. Tudjátok, hogy ott az első lapján a Bibliának, ismeritek a történetet, de most vegyük ilyen szempontból elő, hogy amikor az ember és Isten között megtörténik a szakadás, akkor tulajdonképpen a kapcsolat megszakadása, a kommunikáció megszakadását is jelenti. Az ember kitaszítatik az édenkertből. És azt, amit ott korábban megtehetett az Istennel való kapcsolatban, hogy beszélt az Istennel, hogy válaszolt az Istennek, az innentől kezdve nincs. Innentől kezdve nincs. Amikor a Szentírás föltárja előttünk a mi megváltatásunkat, akkor arról beszél, hogy Jézus Krisztus helyre állította a mi kapcsolatunkat Istennel. És ez azt jelenti, testvérek, hogy a hívő ember beszélő viszonyba hozatik Istennel. Ezt Jézus Krisztus elvégezte. Hogy mi beszélő viszonyba kerülhessünk Istennel. Amikor a teremtést látjuk, amelyre Isten azt mondta, hogy íme jó, akkor ott azt látjuk, hogy Isten dicsősége nyilvánul meg abban, hogy az emberrel közvetlen kapcsolatban van. Ez az a dicsőség, amit a földi értelemben a bűneset megtört. De ez az a dicsőség, amit Isten helyreállít. És amikor a hívő azt kérdezi, hogy miért is kell nekem imádkozni, akkor azt kell válaszoljunk erre, hogy azért, mert ez az Istennel való helyreállt igaz kapcsolatunknak az ismérve. Innentől mi beszélhetünk Istennel. Tudjuk, hogy ő meghallgat bennünket, és azt is tudjuk, hogy válaszol nekünk. És az a mi életünkben, a hívők életében egy nagyon fontos Isten bizonyíték, hogy mi kommunikálunk Istennel. Ez soha nem értik a hitetlenek, azok, akiknek nincs kapcsolatuk Istennel, hogy hogy van ez. De a hívők életében az Isten dicsősége, amely ezáltal megjelenik, hogy mi Istennel beszélő viszonyban vagyunk, az az egyik legmélyebb Isten bizonyíték. Tudom, hogy hall az Úr. Tudom, hogy meghallgat az Úr. Tudom, hogy velem van az Úr. Hogy egy vagyok vele. És úgy szokott ez lenni, testvérek, hogy akit szeretünk, akinek a közelségére törekedtünk és törekszünk, azzal kommunikálunk. Azzal kommunikálunk. Édesanyám mondta nemrégiben, hogy a gyászba édesapám elvesztése miatt mindmáig a legnehezebb dolog az, hogy nincs otthon kivel megosztani azt, ami neki éppen örömöt vagy bánatot jelent. Persze van mobiltelefon, de azért más volt ez két és fél évvel ezelőtt, amikor csak azt mondta neki, hogy na hallgass csak, hogy mit olvastam, vagy mit hallottam, és kommunikálhattak egymással. Hát így van ez, testvérek, hogyha Istennel mi kommunikálhatunk, az a mi életünknek a legjobb része. Az a legjobb része. És mi ezt megtehetjük. És van olyan, aki nem teheti meg. És jaj, de balga az az ember, aki ebben a helyreállított Isten kapcsolatban nem használja ki ezt a nagy lehetőséget. Mert aztán gyakran van úgy, hogy azok az emberek, akik nem beszélgetnek eleget, mikor elszakadnak egymástól, mert megözvegyülnek, akkor mi szokott az eszünkbe jutni? Hát azt szokott eszünkbe jutni, hogy mennyi mindent elmondhattam volna még. Mennyi mindenről nem beszéltünk. Mennyi minden lett volna. Isten Jézus Krisztus által helyreállítja a kapcsolatot, és ez nekünk, hívő embereknek egy csodálatos lehetőség, hogy kommunikáltunk Istennel. És ebben az Isten dicsősége ragyog föl, Isten győzelme ragyog föl abban, hogy mi imádkozunk. Olyan jó lenne, hogyha ez át tudná hevíteni a mi szívünket. Hogy Uram, veled a dicsőségessel, aki kiűzted Ádámot és Évát a paradicsomból, aki megszakítottad a kommunikációdat az emberrel, velem bűnösen szóba állsz. Köszönöm, hogy beszélhetek. Köszönöm, hogy szólhatok. Melegítse ez át a szívünket, és értsük meg, hogy ezért kell, és ezért lehet bizony imádkoznunk, mert majd eljön az idő, amikor nagy szükségünk lesz rá, hogy a szívünkben a kételyek eloszoljanak. Bizony, imádkoztam és meghallgatott az Úr. Föltárhatom előtte, ami a szívemben van, meg fog hallgatni. Végül arról szeretnék köztetek szólni utoljára, hogy miért kell az imádságot tanulni. Miért kell ezt tanulni? Nem lehet azt, hogy ezt úgy zsigerből mondja az ember. Amikor jól esik, vagy amikor úgy érzem, akkor mondjam. Miért kell ezt tanulni? Azért kell tanulni, testvérek, mert egy olyan lehetőséggel kell élnünk az imádságban, és egy olyan lehetőséggel élhetünk az imádságban, amelyet a mi bűnös természetünk másként akar használni, mint ahogyan azt az új természetünk szerint használnunk kell. Isten újjászül bennünket, egy új természetet ad nekünk, helyreállítja közte és köztünk a kapcsolatot, és azt mondja, szólhatsz, beszélhetsz, de a mi régi természetünk olyan erősen hat ránk, hogy még az imádságot sem tudjuk jól használni. Mert a régi természetünk, a bűnös természetünk szerint önközpontúak voltunk és önközpontúak vagyunk. Az új természet, amivel Isten megajándékoz bennünket, az meg Krisztus központú. És a kettő között óriási különbség van. Amikor nem ismertük Krisztust, akkor úgy éltük meg az életünket, sőt, úgy is imádkoztunk Istenhez, ha egyáltalán beszélgettünk vele, hogy minden rólunk szólt. Az új természet Istenre tekint, Isten dicsőségére tekint, Isten kegyelmességére tekint, és ennek alárendeli önmagát. Azonban az új természet sajnos nem mindig lát ilyen tisztán. Tanulnunk kell ezt, emlékeztetnünk kell önmagunkat, egymást arra, hogy nem lehet az imádságot, ami bűnös természetünk szerint használni. Van ám úgy, hogy a hívő ember Istennel való kommunikációja is mire szűkül le? Önmagamra szűkül le. Csak is és kizárólag önmagamra. Ott van egy nagy lehetőség, és az ember a bűnös természete szerint Istent csak a maga szolgálatába akarja állítani. Az új természet másként gondolkozik Istenről. Ezt tanítja itt Jézus Krisztus, ezért mondja el az úgynevezett úri imádságot, hogy adjon nekünk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni. És azt mondják a tanítványok, taníts bennünket, Jézus meg tanítja őket. Isten segítsen meg bennünket, hogy készek legyünk a tanulásra. Annak a beismerése ez, hogy még nem vagyok készen, még nem tudok mindent, magyarán már ott is vagyunk, ahol az elején elindultunk, az alázatnak a kifejezése. Amikor az ember úgy érzi, hogy én már nagyon tudok imádkozni, a sajnos pont annak a jele, hogy elvesztettem az alázatomat Isten előtt. És már gőgös vagyok, már úgy gondolom, hogy én Istentől mindent ki tudok beszélni, én az Istent jól meg tudom győzni, én jól lobbizok az Istennél. Ott vagyunk abban a pillanatban. És elveszett az alázat, a tisztelettudás, és elveszett az, hogy én tudjam, tisztában legyek azzal, hogy ki vagyok én Isten színe előtt. A tanítványok ezt kérik Istentől, taníts minket imádkozni. Kérjük mi is Istentől, és higgyük, hittel kérjük, hogy tanítson bennünket ezekben az esztendőben különösképpen is imádkozni, hogy megtapasztalhassuk ennek az áldását, a vele való beszélgetésnek a csodáját, az előtte való megállásnak a csodáját. Hiszem, hogy ebben Isten előbbre akar, és előbbre is tud bennünket segíteni. Hát járjunk ezen az úton együtt ebben az esztendőben. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 475. dicséretünk 3 versét énekeljük. A 475. dicséretünk első verse így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, neves meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiad nevében, ha kérünk. Keressetek buzgón és megtaláltok, keresünk, Uram, hogy bűnzsátok, erőt ne vegyen mi rajtunk régy nékünk. Ígé útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek mozgón Isten ajtaját, elfáradtunk, Uram, e világ zaján, unyisd meg az égi béke szép honát. Add, hogy zengessünk örök hallelujját.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, azt kérjük tőled, hogy juttass el egyen-egyenként mindannyiunkat arra a belátásra, hogy szív szerint tudjuk tőled azt kérni, taníts bennünket imádkozni. Bocsásd meg, hogyha önhittek vagyunk, bocsáss meg, ha beképzeltek vagyunk, és azt gondoljuk, megy ez nekünk. Ebben az esztendőben hiszük, hogy tanítani akarsz bennünket imádkozni. Adjad, hogy a mi szívünk erre meg is nyíljon, és alázattal fogadjuk a te tanításodat minden időben. Így köszönjük meg neked a mai tanításodat is, és arra kérünk téged, taníts bennünket mindazokra, amelyeket most a szívünkre helyeztél odafigyelni. Köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztusért eléd állhatunk, veled beszélhetünk, mennyei édesatyánk. Köszönjük te neked azt, hogy te is szólsz hozzánk. Köszönjük te neked a szívünkbe írt bizonyosságot, a te léted felől, a te ígéreteidnek igazsága és valósága felől. Ebben erősítsél meg bennünket egyre jobban, hogy lehessünk a tőled kapott hitáltal kedvesek te előtted. Ragyogtassad a te szerető orcádat fölöttünk ebben az esztendőben is. Áldj meg bennünket, valahányszor idejövünk, hogy érkezhessünk alázatos szívvel, bűnbánattal, előtted és tőled való megújulásra készen. Légy segítségül, hogy megbecsüljük egymást is, a lelki testvéreket, akikkel együtt járatsz bennünket a te utadon. Segíts meg bennünket, hogy fölépülessünk igaz lelki házzá, szent papsággá, jó hírnökeiddé, akik viszik és képviselik az életnek evangéliumát. Hisszük, hogy meg tudod ezt cselekedni velünk, adjad, hogy szívünkben ott legyen az odaszánás, mindarra, amit te akarsz velünk és általunk cselekedni. Így őrizd meg a mi életünket egyen-egyenként és közösségünk életét is. Amen.